Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Gyertek testvéreim, boruljunk le Istenünk előtt és imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük neked ezt az órát, amikor elcsendesedhetünk, amikor nincs más feladatunk, csak az, hogy rád figyeljünk, az egy szükséges dologgal foglalkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy elhoztál ide bennünket. De látod, Istenünk, mindannyiunknak a szívét és az elméjét. Te tudod, hogy ilyenkor annyi minden elkezd forogni bennünk. Annyi minden van, ami bezárja a szívünk ajtaját te előtted. Azért esedezünk most hozzád, Urunk, hogy te légy az, aki megnyitod lelked által a mi kemény szívünket. Kérünk, segíts, hogy egyedül rád emeljük most a tekintetünket. Urunk, azt is látod, hogy ki milyen állapotban jön hozzád. Jövünk hozzád fáradtan, kimerülten, jövünk hozzád terheket hordozva, nem csak testileg, de lelkileg is elgyötörten. Úgy jövünk hozzád, mint akik gyógyulásra szorulnak, a te felüdítésedre, a te megújításodra. Esedezünk ezért, Urunk, hogy szent lelked által tedd meg ezt bennünk. Újítsd meg a mi életünket, a te szereteteddel, a te megbocsátó kegyelmeddel. Kérünk add, hogy a hála és a tőled való öröm legyen az, amely megújítja és hozzád vonza az életünket. Fiadért, Jézus Krisztusért, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Kedves testvéreim, Istenünk igéjét Márk evangéliumából olvasom, Márk evangéliuma 6. részéből, a 42-től 52. versig terjedő igeszakaszból. Hogy a megnevezett helyen miképpen szól hozzánk Istenünk igéje, helyünket elfoglalva nyitott szívvel hallgassuk meg. Miután mind ettek és jól is laktak, összeszedték a kenyérdarabokat 12 telekossárral, és azt is, ami a halakból maradt. Akik pedig ettek a kenyerekből, 5000-en voltak, csak férfiak. Ekkor Jézus azonnal arra kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, Bétsaida felé, amíg ő elbocsátja a sokasságot. De miután elbúcsúzott tőlük, felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül. Amikor meglátta, hogy mennyire küszködnek az evezéssel, mert ellenszelük van, a 4. éjszakai őrvártás idején a tengeren járva közeledett feléjük, és el akart menni mellettük. Amikor meglátták őt, amint a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértett, és felkiáltottak. Minnyájan látták ugyanis, és megrettentek. Ő azonban azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik: bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ekkor beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél, ők pedig szel fölött csodálkoztak magukban. Nem okultak a kenyerekből, mert a szívük még kemény volt. Kedves testvéreim, amikor elolvassuk Márk evangéliumát, azt hiszem, hogy mindannyian arra jövünk rá, hogy Márk evangélista nagyon egyszerűen tudja átadni nekünk az evangéliumi üzeneteket. Az ő beszámolóira az a jellemző, hogy lényegre törő, a legfontosabb üzenetek átadására szorítkozik. A ma felolvasott történetünkben is ugyanez érezhető. Nagyon pontos, jól követhető az az esemény, amit leír, amiről beszámol számunkra. De hiába rövid, mi mégis könnyen át tudjuk élni a történteket. A lényeges események leírását azonban most Márk evangélista az utolsó felolvasott versben mégis kibővíti. És nem csak az eseményt írja le, hogy mi történt a tanítványokkal, és Jézus hogyan mentette meg őket, hanem összegzi is az eseményeket, mint egy értékeli mindazt, ami az előzőekben történt. És az az értékelés is rövid, de sokat mondó. Ezt olvastuk az 52. versben, a tanítványokról ezt mondja Márk, hogy a szívük kemény volt. E fölött mi nagyon sokszor át szoktunk siklani. Nem nagyon gondolkozunk el rajta, hogy miért írja itt Márk, hogy a tanítványoknak kemény volt a szíve. Hát vizsgáljuk meg a mai Isten tiszteletünkön. Kemény volt a tanítványok szíve. Talán ez az az összegzés, egyébként ez az a jellemvonása a tanítványoknak, amiért mi olyan könnyen együtt tudunk érezni velük. Amiért mi olyan könnyen azonosulni tudunk azzal, amit mondanak, azzal, ahogy viselkednek, ahogyan reagálnak sokszor a körülöttük zajló eseményekre. Mert mi magunk is kemény szívűek vagyunk. Mert mi magunk is tudjuk, mit jelent az, amikor a kemény szív dolgozik bennünk, és valahogy visszahúz bennünket. Meg aztán a másikon is érezzük, tapasztaljuk sokszor, hogy olyan kemény szívűen beszélt most. Olyan kemény szívvel volt elutasító, vagy érthetetlen én felém. A kemény szív mindannyiunknak tapasztalata. És sajnos nem is olyan ritka tapasztalat ez az életünkben. Mert kemény szívvel élünk, kemény szívvel gondolkozunk, és ez bizony számos gondot okoz. Annyi mindenben akadályozza a mi életünket. Hát most az igénk nyomán vizsgáljuk meg, nézzük meg, hogy mi is a kemény szív következménye, a hatása a mi életünkben is. Azt olvashattuk az igében, hogy az 5000 megvendégelése után Jézus a tanítványait előre küldi hajóval Bétsaida felé. Ő pedig elbocsátja a sokasságot, de még aztán sem siet a tanítványok után hajóval, hanem félrevonul. Leborul az atya előtt, imádkozik hozzá, kijönti előtte a szívét. És amíg ő ezt megteszi, addig mi történik a tengeren? A tanítványok nehéz helyzetbe kerülnek. Éppen a közepén járnak az útjuknak, amikor nagy ellenszél támad, és bizony minden erejüket be kell vetni, hogy ők előre haladjanak. Bizonyára tapasztaltak voltak ők a tengeren, volt köztük halász ember is, de ez kemény munka volt. Nehéz volt. Nem olyan hajók voltak még akkor, mint manapság. Tehát küzdenek ezek a tanítványok az evezéssel az ellenszélben. És mit tesz Jézus e közben? Milyen jó, kiemeli az ige, ugye lényegre törő ez a Márk, a legfontosabbakat leírja, kiemeli a 48. versben, hogy Jézus látta őket, és amikor látta, hogy mennyire küzdködnek az evezéssel, a tengeren járva közeledett feléjük. És mit tesznek a tanítványok? Nem ismerik meg. Közeledik feléjük Jézus, és mit gondolnak? Kísértet. Egy kísértet, és még jobban megijednek, és még inkább kétségbe esnek. Nem ismerik meg a mestert, akitől talán csak pár órája váltak el. Jézus pedig rögtön megnyugtatja őket. Mihelyst hallja, hogy ezt gondolják az ő tanítványai. Azt mondja nekik, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Hát kedves testvéreim, mindez nagyon jól elárulja nekünk, hogy milyenek vagyunk mi, amikor kemény szív munkálkodik a mi bensünkben. Hát ilyenek, hogy félünk, hogy a félelem lesz urrá az egész valónkon, az egész lényünkön. A kemény szív ugyanis fél. Fél, mert nem érzi, hogy Jézus szemmel tartja őt. Fél, mert nem tudja azt, hogy Jézus ott van mellette, közeledik hozzá. A megmentője karnyújtásira van szinte őtőle. A kemény szív úgy gondolja, hogy magára maradt, hogy a saját erejére támaszkodhat csupán. És ebből fakad aztán a kétségbeesés, az aggodalmaskodás, a kapkodás, és mindannyian ismerjük magunkat. És mindannyian tudjuk, hogy amikor a félelem úrrá lesz rajtunk, akkor még hogyan tudunk reagálni. Egy biztos, egészen nem jó ez a reakció egyikünk életében sem. A kemény szívű ember ugyanis csak azt látja, ami ellene dolgozik, ami nehézséget okoz neki, ami elvonja az erejét, a lendületét, ami leköti a gondolatait, az érzéseit, a teljes figyelmét. A kemény szívű embert uralma alatt tartja a félelem. Aztán láthatjuk a történetből, hogy a kemény szív képtelen arra is, hogy helyesen értékelje, hogy tisztán lássa a történteket. Ez volt a tanítványokkal is. Ezért hitték Jézust először kísértetnek, és kiáltottak fel, amikor látták, hogy ő hozzájuk közeledik. A kemény szív ezen tulajdonsága is nagyon káros tud lenni, hiszen félreérti az ilyen szívű ember a segítő szándékot, és menekülni akar attól, aki egyébként szeretné őt megszabadítani. Azt gondolja, hogy az eddigi baját, nehézségét csak még jobban tetézi majd az, aki meg akarja őt menteni. Hát látjuk, hogy ez aztán teljes összezavarodottság. És sajnos ismerős mindez mindannyiunk számára. Az ember már nem is tud különbséget tenni jó és rossz között. És ugye milyen ismerős ez számunkra, ha így fogalmazzuk meg? Az első bűnesetnél, mivel kecsegtette a kígyó az emberpárt? Tudni fogjátok a jót és a rosszat. Hát bizony megtanultuk a rosszat is, és aztán már nem is tudunk különbséget tenni a kettő között. Mikor tesszük a jót, mikor tesszük a rosszat. Értetlenség, félreértés, ez uralkodik el a bűnös, kemény szívű emberen. Hasonló ez ahhoz, ahogyan az emberi szervezet is meg tud betegedni. Biztosan hallottunk már róla, annyifelől hallunk betegségekről, beszámolókat, hogy van ilyen betegség is, amit úgy összegeznek, hogy autoimmunbetegség. Ennek az a lényege, hogy az immunrendszerünk, amely arra lett volna teremtve, hogy felismerje a szervezetünkbe jutott kórokozókat, és azokat elpusztítsa, az nem a kórokozók ellen fordul, hanem a saját szervezetünk ellen is. És úgy véli, hogy a saját szervezetet is támadni és pusztítania kell. Hát valahogy ugyanígy van ez akkor is, amikor kemény szívű az ember. Hogy nem fordulunk afelé, aki szabadítani akar bennünket, sőt elfordulunk tőle. Annak ártunk, akinek pedig nem kellene, aki az életét is feláldozta miértünk. Annak értjük félre a szándékait, aki a legjobbat tervezte el felülünk. Félreértés. Sajnos ez is a kemény szív egyik tulajdonsága. És tulajdonképpen szomorú, kiábrándító, ahogyan a tanítványok viselkednek. Mert tudjuk róluk azt, hogy ők állnak Jézushoz a legközelebb. Elhívásuktól kezdve ott vannak Jézus mellett. Átéltek vele nagyon sok csodát. Kiváltságos helyzetben voltak, hiszen tanúi lehettek Jézus tetteinek. És nemrég jöttek vissza a küldetésből is, amikor Jézus párosával küldte őket szét az országban, hogy hirdessék az evangéliumot, hogy gyógyítsanak betegségeket, hogy tisztítsanak megszállott embereket. És onnan milyen lelkesen jöttek vissza, milyen lelkesen számoltak be Jézusnak arról a sok-sok pozitív tapasztalatról, amivel az Úr megáldotta ott őket. Aztán most rövid időn belül is két csoda részesei voltak. A kenyérszaporítást látták, élték át, a másik pedig a tenger lecsendesítése volt, hogy Jézus parancsolt a viharnak, és az megszűnt. Az ellenszél elcsitult, semmi akadály nem volt már ő előttük. És mindenre a tanítványok ámulattal felelnek. Nem mondanak, nem tesznek válaszként semmit sem. Egyszerűen nem fogják fel, és nem értik meg mindazt, ami most ővelük történt. Pedig amivel eddig viaskodtak, az megszűnik. Ami meghaladta a képességüket, az egyszerűen legyőzetik. És ők csak állnak. nem jut el a szívükig, lényük belsejéig, hogy kivel állnak szemben, hogy Jézus mennyi mindent tesz meg értük, hogy hogyan gondoskodik róluk, hogy milyen óriási hatalma és szeretete van neki, hogy milyen biztonságban van mellette az ő életük. Ezt nem fogják fel a tanítványok, mert lelkileg valahogy le vannak bénulva, nem érzékelik a valóságot. És a diagnózist olyan egyszerűen összegzi Márk, amikor azt mondja, hogy mindezt azért teszik a tanítványok, mert kemény volt a szívük. A kemény szót, amit itt használ az evangélista, azt fordíthatjuk úgy is, hogy eltompultnak, elkérgesedettnek, eltompult, elkérgesedett szív, érzéketlen szív. Akik valamilyen húros hangszeren játszanak, azok tapasztalják azt, hogy amikor elkezdenek gyakorolni, akkor egyre jobban megkeményedik a bőr az ujjukon. Valaki egyszer azt mesélte, hogy szintén ilyen zenész volt, a húros hangszerektől megkeményedett a bőr az ujján, amikor metszett, belevágott a kezébe, és nem vette észre. Semmit sem érzett meg, annyira vastag volt rajta a bőr. De míg neki ez az ujján inkább hasznot hozott, mert megóvta a fájdalomtól, ez a mi szívünkben nem jelent azonban jót. Kárt jelent, rabságot jelent, és megkötözöttséget. Azt jelenti, hogy Jézus Krisztus szabadítására van szükségünk, hogy hánytsa le azt a kérget a mi szívünkről, amely elválasztja tőle, amelyen keresztül nem tudjuk megérezni az ő mélységes szeretetét, amellyel még a halált is vállalta miértünk. A tanítványoknak a kemény szíve is csak sokkal később változott meg, gyógyult meg. Ha elolvassuk az evangéliumot, a keresztrefeszítést, a feltámadást, és hogy Jézus megjelenik a tanítványoknak, akkor érezzük, hogy egyre jobban felnyílik a tanítványok szeme, és csak sokkal később, a feltámadás után értik meg azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus, hogy ő a megváltójuk, a gyógyítójuk, ő az életük, aki lejött közéjük, hogy megmentse őket. Csak ezek után értették meg igazán, hogy kihez tartoznak ők valójában, és azt is, hogy eddig mennyire tompán fogták fel a szavait, a tetteit és a csodáit. Hát, kedves testvéreim, a kemény szív számunkra is csak szenvedést okoz. Akár tudatában vagyunk, akár nem. És ezt a lelki bénultságot felismertetni velünk csak is Jézus Krisztus tudja. De milyen jó, hogyha ő ezt felismerteti velünk, akkor sem hagy minket a mélységben, szégyenkezés között, hanem felkínálja egyben a gyógyítását, a szabadítását is. Mert nincsen ő előtte túl kemény vagy túl kérges szív. Ezért testvéreim, hozzuk elé most a mi lényünket, hozzuk elé a kemény szívünket, hogy ő törje össze, ő hántsa le a kérgét és tisztítsa meg, és aztán ő legyen az, aki beleköltözik Szent Lelke által. Imádkozzunk most is ezért. Amen. Kegyelmes Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogyha mi nem is látunk téged, de nagyon jól tudjuk azt, hogy velünk vagy, szemmel tartasz bennünket, és nem hagysz magunkra. Köszönjük, hogy a mi szemünket is felnyitod arra, hogy meglássuk a kemény szívűségünket, az eltompultságunkat, az érzéketlenségünket. Köszönjük, hogy a próbák, a küzdelmek által te nem megkötözni, hanem inkább formálni, edzeni próbálod, szeretnéd a mi hitünket. Urunk, bevalljuk neked, hogy az életünk sok szenvedését a kemény szívünk okozza. Ártunk magunknak, és ártunk vele másoknak is. Bevalljuk neked, hogy a félelem nagyon sokszor ver gyökeret a mi szívünkben is. Bevalljuk, hogy a veled szemben álló félreértések csak eltávolítanak te tőled. És ilyenkor szenvedünk, ilyenkor küszködünk, hogy megtaláljunk téged újra, és beléd kapaszkodjunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te nagyon közel vagy hozzánk. Akkor, amikor mi is küszködünk, számunkra is azt mondod, hogy bízzunk, ne féljünk, mert már itt vagy. Urunk, bocsáss meg, hogy annyiszor nem értettük a te megmentő szándékodat. Bocsáss meg, hogy annyiszor nem értettük, hogy te gondoskodni akarsz rólunk. Bocsáss meg, hogy még mindig nem tanultuk meg, hogy mindenben teljesen rád hagyatkozzunk, hogy egyedül csak te benned bízzunk. Ezért kérünk, hogy kegyelmedből segíts, hogy a szívünk keménysége megszűnjön, begyógyuljon, hogy a ránőtt kéreg eltűnjön. Kérünk, gyógyíts meg minket, hogy teljesen és egészen a szívünket előtted tudjuk megnyitni. Szent lelkednek az áldását, így kérjük az életünkre. Fiadért, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiótokkal. Amen.